Jó estét kívánok mindenkinek! Ma esti Zuhár Kabala előadásunkon. Akkor lássunk is neki. Ugye a Zuhárból mindig egy-egy idézetet idézünk, és aztán más forrásokkal összeveszve próbáljuk egy kicsit jobban, mélyebben megérteni, elmagyarázni. A Zuhárról ugye tanultuk már a bevezetésben, hogy különféle részekre lehet osztani a Zuhárt, és mint ilyen ugye a Zuhárban vannak olyan részek, amik ilyen tóra magyarázatok. De érdekes módon a Zuhár egyes helyeken ugye úgy ír, mint amikor egy történetet vagy egy midrást írna le, tehát egy kiegészítését úgy mondjuk a tóra történeteinek. Másképp pedig följegyzi azt, ami Rabbi Simon, tehát a Zuhár szerzője, és a tanítványai között történt. Tehát egy kicsit a jelen időt úgy jelzi, hogy mint egy följegyzés a jelennek. Ugye annak a jelennek, ami akkor történt, amikor ez a könyv meg lett alkotva. És egy ilyen rész az, amit most föl fogunk olvasni, akkor megkérnék valakit, hogy olvassa fel nekünk az első idézetet, ami majd utána fogunk, amiről fogunk beszélni. Valaki? Első idézet. Jó, hát. Tessék.
Azt mondta, Jószín, állj fel, és teljesség.
És tett teljesség.
És tett teljesség ábrázatodat. Mert hiányzik belőle, hogy tóra szavazban. Addi Jószín, most már teljes vagy a vén napokat.
Ez maga az idézet. Egy kicsit lefordítsuk, hogy értetve legyen, hogy mi ez az epizód. Rabbi Simon, többször említve van a Zohárban, hogy Rabbi Simonnak ugye voltak a tanítványai, akiket úgy hívnak, hogy Hebrája, a csoport, vagy a csoport, akikkel együtt tanult, és magyarázta nekik a Tóra mély értelmezéseit. És itt ebben a Zohárnak ebben a részében is arról van szó, hogy Rabbi Simon hosszasan magyaráz egy passzust, és akkor azt írja a Zohár, hogy ebben a pillanatban észrevett, az egyik tanítványnak elkalandoztak a gondolatai, és világi dolgokra gondol. Ami hát nem illik, hogy miközben tanulnak, akkor világi dolgokra gondoljon. És nem csak nem illik, hanem Rabbi Simon azt mondta neki, hogy állj föl, és tedd teljessé magadat, mert ha most a világi dolgokra gondolsz, akkor ezzel ártasz az ábrázatodnak. És azt is mondja, hogy egy beti hiányzik belőled. Ugye a kabbalisztikus magyarázat szerint a betű hiányzik belőled, az a betű, az a nevének egy betűje. A nevének a betűje, mert ugye azt kell tudni, hogy a kabbala tanítása szerint, ahogy talán erről egy kicsit később szó is lett, az egyes dolgoknak a nevei, azok jelképezik azt a kapcsolatot, ami az adott dolog, teremtmény és Isten között van. Ugye ezért a kabbala szerint, ha valaminek valami a neve, ez nem véletlen, nyilván a Héber nevéről van szó, ez nem véletlen, hanem ezen a neven keresztül kapja meg azt az energiát, ami teremti és fönntartja és létezteti őt. Tehát amikor azt mondja, hogy hiányzik belőled egy betű, és azért nem vagy teljes, akkor itt arra gondol, hogy mivel te nem koncentrálsz most a Tóra tanulásra, ezért a lelked nem tudja elérni a teljességet, és egy betű hiányzik belőled. Ugye, mint hogyha ez kihatna a nevedre, mivel a neved jelképezi a lelkedet, azt az energiát, ami éltett téged, ezért amikor nem úgy cselekszel, ahogy ezt a lelked elvárná, vagy ahogy ez a lelkedhez illene, akkor te ezáltal csorbát teszel a lelkedben, csorbát teszel a nevedben, és ezért mondja, hogy egy betű hiányzik belőled. Azt mondja neki, állj föl és tedd magad teljessé, ebben mi azt, hogy elmélyül a Tórában, és azt mondja neki, Rabbi Simon, hogy igen, most már teljes vagy a vén napok előtt, és ábrázatod is teljes. A vén napok, az egy kabbalisztikus szféra, a szférák legmagasabbika, a keterben, a keternek ugye az egyik szintje, sőt a keternek a magasabb szintje. A keter az, amelyik az összes szféra, 10 általunk már megismert 10 szféra fölött áll, mint egy jelképezve az egésznek a forrását, tehát jelképezve magát Istent, amikor azt mondja, hogy a vén napok, akkor ez a tikjaimin, ez jelképezi magát Isten, és te most már teljes vagy Isten előtt. Kijavítottad azt a hibát, amit elkövettél, és teljes vagy. Hát ezt jelenti ez a kis epizód, ez a kis történet. És sok kérdés fölmerül itt ezzel kapcsolatban, ezzel a történettel kapcsolatban. Ugye az első az, hogy nem egészen világos, hogy az, hogy Rabbi Simon látta, megérezte, hogy Rabbi Yossinak a feje nem ott van, ahol kéne, hogy legyen, ez mondjuk még elfogadható, érthető. Ezt akár egy egyszerű mester is megérzi a tanítványáról, hogyha hát nem kell ehhez valami fajta magasztosabb érzék. De hát Rabbi Simon el volt látva mindenféle plusz érzékkel, tehát még ez sem lenne probléma. Ami inkább kérdés, ez az Rabbi Yossi, hogy lehet, hogy Rabbi Yossi ilyen, aki nem egy akárki volt, nem egy egyszerű kis tanítvány volt, hanem jó maga is, a Talmud egyik híres bölcse, aki nyilvánvalóan nem csak eljárt az előadásra, hanem Rabbi Simon előadásaira, hanem valahogy, tehát az egész dolgot egy egészen más síkon kezelte, akkor hogy lehet, az egy csak elvándoroltak a gondolatai, méghozzá világi dolgokra. Az, hogy a Tórának egy másik részére gondolt volna, mondjuk arra, amit reggel tanult, ami nem a kabalával és a zsidó misztikával foglalkozik, az egy dolog. De világi dolgokra gondolt, és olyannyira a világi dolgokra gondolt, hogy ez még csorbát is ejtett a lelkén. Tehát nem egészen világos, hogy ez hogy lehetséges. És hogyha elolvassuk a következő részt, akkor egy olyan fogalommal fogunk találkozni, ami egy fontos meghatározója annak, hogy az embernek mi a teendője ebben a világban. Egy kicsit gondoljuk végig, hogy ugye arról van szó, hogy ők ülnek, és tanulják a Tórát, méghozzá a Tórának egy mély jelentését, és valakinek elmennek a gondolatai, és erre megrója a mester. Hát akkor valójában mi itt a cél? Amikor az ember ide születik el a világra, akkor az a cél, hogy egész napját és minden idejét a Tórával töltse el. Hát mi kell, hogy előttünk legyen? Rabbi Simonnál azt találjuk, Rabbi Simon Bar Jochainál, hogy ezt is említettem már a bevezetőben, hogy ő hajlamos volt arra, hogy az egész életében csak a Tórával foglalkozzon, méghozzá a Tórának ezzel a magasztosabb részével. Ugye Rabbi Simon volt az, aki azt mondta, ezt az idézetet is már hoztuk a bevezetőben, aki azt mondta, hogy az emberek hagyják a Tórát, és csak mennek vetni és aratni. Hát miért foglalkoznak ilyen földi dolgok, amit vet és aratás, amikor a Tórával kéne? Mi lesz a Tórával? Rabbi Simon hajlamos volt arra, úgy tűnik, hogy minden percét a Tórának szentelje. De a kérdés az, hogy valóban ez kell, hogy legyen a cél, hogy milyen módon a Tóra tanulása, ami a zsidóságban egy központi dolog, az mennyire kell, hogy kitöltse az embernek az életét. Mennyire kell erre szánni a minden idejét. Most azt, ha megnézzük, akkor azt találjuk, hogy a Tóra tanulás érdekesen a zsidóságban valami nagyon központi dolog, ugye a 613 parancsolat egyike. Ugyanúgy, ahogy van egy olyan parancsolat, hogy ne ülj meg, ne lógj, van egy olyan parancsolat, hogy tanulj Tórát. Ami azért nagyon érdekes, mert az emberek hajlamosak a tanulással kapcsolatban azt gondolni, hogy a tanulásnak akkor van értéke, hogy a tanulásnak önmagában nem feltétlenül van értéke, hanem ez egy eszköz, ami a tudáshoz vezet, vagy valaminek a megismeréséhez vezet. És a Tóráról is gondolhatnánk azt, hogy a Tórát tanulni azért van értelme, mert így fogom tudni, hogy mondjuk hogyan kell tartani a szombatot, vagy hogy mit jelent a szombat. Tehát van valamilyen célja, nem teljesen öncélú a tanulás. A zsidóságban viszont a tanulásra, amikor azt mondjuk, hogy kötelesség tanulni, akkor ezt nem csak azért kötelesség, hogy tudjam, hogy mit hogyan kell csinálni. Hát itt nincs egy azért mert, hanem önmagában a tanulás az egy szakrális kötelesség. Ugyanúgy, mint amikor imádkozom, akkor azt mondom, hogy ez egy szakrális tevékenység, amivel közel kerülök Istenhez, vagy amikor jót teszek valaki mással, mondjuk adakozom, vagy föltekerem az imasziat, a tfilint, hasonló módon maga a tanulással, teljesen mindegy, hogy a Tóra milyen részét tanulom. Lehet, hogy ez egy olyan rész, ami teljesen teoretikus, és semmi praktikum nincs benne, mégis A önmagában a tanulásnak értéke van, és a tanulás által én közelebb kerülök Istenhez. Ami nagyon érdekes dolog, és talán erősen rámutat arra, hogy hogyan alakulhatott ki a zsidóságban a tanulásnak a mai napig. Még akár a nem vallásos zsidókban is ilyen hagyománya van, és ilyen erősen centrális kérdés a tanulás. A tanulás önmagában érték a zsidóságban, méghozzá ez egy olyan micva, amiről a halakha azt mondja, hogy az embernek, ugye minden általában a micváknak, a parancsolatoknak, hogyha ezek valamilyen cselekedetek, tehát nyilván nem egy tiltó parancsolat, hanem egy cselekedetek, akkor általában van egy mondjuk egy megadott időszak, amikor, amire vonatkozik. Reggel el kell mondani az reggéle imát, amikor fölkelünk, akkor meg kell mosni a kezünket, este lefekvésre megint el kell mondani egy imát, tehát az ünnepek, adott ünnepekkor adott parancsolatokat kell megtartani, tehát mindenek megvan a maga ideje. A tóra tanulásnak nincs ideje. A tóra tanulásnál a meghatározás az, hogy az emberek minden szabad idejét a tóra tanulással kell kitöltenie. Ha egy pillanatot is elpocsékol, amikor tanulhatna tórát, és nem tanult tórát, akkor ezzel megszégyenítette a tóra tanulás kötelességét. Hát, amikor azt mondom, hogy minden szabad idejét, akkor persze ez azt jelenti, hogy az embernek sok más mindent is csinálnia kell ahhoz, hogy egészséges legyen, és tehát még sok minden beletartozik. De mindesetre amikor teheti, akkor tórát kell tanulnia. A tóra tanulás az egy olyan központi szakrális tevékenység, hogy ez nagyon sok mindent fölülmúl egy zsidó ember életében. És nézzük meg, hogy ennek kapcsán a Talmud mond valamit. Akkor valakit megint megkérnék, hogy most esetleg valasva? Nem?
A tóra mesterei, ha a tórával foglalkoznak, akkor meg kell, hogy szakítják tanulmányaikat abból a célból, hogy elmondják a smát, de nem abból a célból, hogy imádkozzanak. Azt mondta erre Rabbi Jonatán. Ez a törvény csak olyanokra vonatkozik, akik, mint például Rabbi Simon és társai, akiket a tóra, akiknek a tóra a mesterségük. De a magunk fajta embereknek az ima kedvéért is meg kell szakítaniuk a tanulást.
Hát akkor ugye mit mond ez a passzus? Hogyha valaki el van foglalva a tórával, akkor a smá mondásához meg kell szakítani a tóra tanulást, de az imához nem. Ugye a smá mondása az ma része reggeli imának, ugye elmondjuk a smá Iszraelt, a hajad Iszraelt szöveget, ami egy bibliai szöveg, és Isten egységére emlékeztet bennünket, ez egy felszólító parancsolat, hogy ezt minden reggel és minden este elmondjuk. Ezen kívül van maga az ima szövege, és itt az ima alatt a 18 áldást értjük. Hát az az ima, amiben kérünk Istentől különböző dolgokat. Ezt reggel, délután és este szoktuk elmondani, de ennek az elmondása nem kötelesség, vagy pontosabban kötelesség, de inkább csak egy rabbinikus előírás. Tehát ez a tórában így nincs benne explicit. És mivel a tóra tanulás olyannyira fontos, ezért azt mondja a Talmud, hogy első menetben, hogy ha valaki tórát tanul, akkor inkább ne szakítsa meg a tanulást az imádkozás kedvéért, csak a smámondásának kedvéért. Erre azt mondja, hozzáteszi Rabbi Yochanan, ez csak azokra igaz, akiknek a tóra a mesterségük. De olyan egyszerű emberek, akik csak tanulják a tórát, akár egész nap tanulják a tórát, de nem a tóra a mesterségük, akkor azokra nem igaz. És azoknak még az imára is meg kell szakítaniuk a tóra tanulást. Ez a tóra a mesterségük, ez a fogalom. A tóra a mesterségük, itt egy példát is mondja, azt mondja Rabbi Simon. Rabbi Simon és társai, akiknek a tóra a mesterségük. Ugye Rabbi Simon van mindig erre felhozva. Ugye az a Rabbi Simon, akiről mi is beszélünk, a Zohár szerzője. Ugye az, hogy valakinek a tóra a mestersége, az azt jelenti, hogy valóban megtartja azt a parancsolatot, hogy minden idejét a tóra tanulásra szenteli. Rabbi Simon egy pillanatig sem foglalkozott mással, mint a tóra tanulással. Az élete minden pillanatát a tóra tanulást töltötte ki. És ez egy olyan fontos dolog, hogy ez akár még fölülírja az imádkozást is. A kérdés az, és még mindig a kérdésnél tartunk igazából, hogy pontosan hogyan kell meghatározni saját magunkat. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy tényleg mindenkinek arra kell törekednie, hogy minden pillanatban Tórát tanuljon, akkor érthető az, hogy Rabbi Simon miért volt megakadva azon, hogy Rabbi Yossi egy pillanatra világi dolgokra gondolt. Mert minden pillanatot a Tóra tanulással kell tölteni, és még gondolatban sem szabad elvándorolni. Hát akkor a kérdés az, hogy van-e itt valamilyen fajta különbségtétel, valamilyen egyéni meghatározás, hogy mindenkinek különbség nélkül, kivétel nélkül arra kell törekedni, az a tökéletes ideál, hogyha minden idejét a Tóra tanulásnak szenteli. Most akkor olvassuk fel a következő részt, ami nagyon érdekes dolgra mutat rá. Folytatod, Tamás?
Igen. A léleknek a saját fejlődéséhez szükséges, hogy képességeihez és lehetőségeihez mérten elmerül a Tóra párbeszédben. Tóra tanulás nélkül ugyanis nem lesz képes elérni helyességet és a tökéletességet. Ha pedig valaki ellustult, és csak keveset tanult meg és fogott fel, akkor egy következő reinkarnációban kell visszatérnie, azt meg nem tanulja és fel nem fogja.
Akkor ebből azt látjuk, és ez már nem is egy elvileg ez már nem is egy kabalisztikus könyv, amiben ez